Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Szerdai adásunk témái. Ferenc pápa szerdai katekézise. Mátyás apostol megválasztása, az első közösségi megkülönböztetés. A Szentiavatási Kongregáció dekrétumai, vértanúság és hősies erénygyakorlás elismeréséről. Interjú Jungber Béla lovaggal, a Jeruzsálemi Szentsi Lovagrend magyarországi helytartójával. Mátyás apostol megválasztása, az első közösségi megkülönböztetés. A romániai apostoli útja kiértékelésének szentelt múlteti katekézése után Ferenc pápa folytatta az apostolok cselekedeteit magyarázó új sorozatát. A 11 apostolhoz sorolták címmel tartott mostani katekézise az áruló Júdás helyébe sorsolt Mátyás apostol megválasztását értelmezte, mint a jézusi apostoli testület első közösségi megkülönböztetésének példáját. Az apostolok cselekedeteiben olvassuk, mindannyian egy szívvel, egy lélekkel állatatosan imádkoztak az asszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával és testvéreivel együtt. Azokban a napokban a testvérek körében mintegy 120-an lehettek együtt, Péter szólásra emelkedett. Testvérek, férfiak, be kellett teljesedni az írásnak, amelyet a Szentlélek Dávid szájával Júdásról, azok vezetőire jövendőlt, akik elfogták Jézust. Közénk számított, a mi szolgálatunk jutott neki is részül. Kell tehát, hogy azok közül, akik mindig velünk tartottak, amikor a mi Urunk Jézus közöttünk járt kelt, kezdve János keresztségétől egészen mennybevétele napjáig, valaki velünk együtt tanúskodjék feltámadásáról. Kijelöltek hát kettőt, Józsefet, akit Barzabásnak, vagy más néven Justusnak is hívtak, és Mátyást. Majd imádkoztak. Uram, ki belelátsz mindenkinek a szívébe, mutasd meg a kettő közül, kire esik választásod, hogy átvegye az apostoli szolgálatban azt a helyet, amelyet Júdás hűtlenül elhagyott, hogy az őt megillető helyre jusson. Ezután sorsot vetettek. A sors Mátyásra esett, így a 11 apostolhoz sorolták.
Il viaggio del Vangelo.
Ferenc pápa utazásnak, az evangélium útjának nevezte az apostolok cselekedetét, mert ez a könyv azt mutatja, miként haladt mindjobban előre az evangélium. Mindezt Krisztus feltámadásából indult ki. A feltámadás ugyanis nem egy esemény Jézus életének sok más eseménye között, hanem az új élet forrása. Az apostolok jól tudták ezt, és Jézus szavának engedelmeskedve együtt maradnak, egyetértésben és állatatosan az imádságban. Mária köré gyűlnek, és arra készülődnek, hogy megkapják Isten erejét, de nem passzív módon, hanem az egymás közötti közösségben megerősödve. Amint egy 120 tagból álló első közösség, folytatta a pápa, magába foglalta a 12-t, amely jelképszerű Izrael számára, hiszen a 12 törzsre utal, de jelképes az egyház számára is, mert a Jézus által kiválasztott 12 apostolra is mutat. Jézus passiójának fájdalmas eseményei után az Úr apostolai már nincsenek többé 12-en, hanem csak 11-en. Közülük Júdás nincs többé velük, lelkismeret fordulása miatt végzett az életével. Korábban ez már azzal elkezdődött, hogy elkülönült az Úrral és az övéivel való közösségtől. Egyedül járt, elszigetelődött, a pénzhez tapadt, egészen odáig menően, hogy elvesztette szem elől az ingyenesség és az önátadás távlatát. A gőg vírusa megfertőzte az eszét és a szívét, ami a barátból, ami volt, ellenségé tette, aki élére állt azoknak, akik Jézust letartóztatták. Pedig Júdás azt a nagy kegyelmet kapta, hogy Jézus legbenső körének tagja lehetett, és részesévé vált szolgálatának, amely ponton azt követelte, hogy maga váltsa meg az életét, azzal az eredménnyel, hogy végül elvesztette azt. Felhagyott azzal, hogy Jézus szívéhez tartozzon, és kilépett a vele, valamint az övéivel való közösségből. Megszűnt apostolnak lenni, és mestere fölé helyezte magát. Eladta őt, és gaztette árán telket szerzett, de az nem termett gyümölcsöt, hanem saját vére áztatta azt meg. Ha Júdás inkább a halált választotta az élet helyett, ha a sötétség a pusztulás útját jár, a hitetlenek útját is választotta, a 11 az élet és az áldás útját választotta, és ezzel felelőssé lettek abban, hogy a történelemben nemzedékről nemzedékre képviseljék azt, Izrael népétől kezdve egészen az egyházig. Lukács evangelista megmutatja, hogy a 12 közül annak az egynek a kiválása sebet ütött a közösség testén, ami szükségessé tette, hogy onnét egy lépést tegyenek előre. De ki is veheti magára annak a szerepét? Tette fel a kérdést Ferenc pápa. Péter megnevezi a szükséges feltételt, az új tag legyen kezdettől fogva Jézus tanítványa, a Jordánban történt keresztségtől fogva egészen végig, vagyis mennybe meneteléig. Szükséges volt a 12 apostol közösségét helyreállítani. Ezen a ponton kezdetét veszi a közösségi megkülönböztetés gyakorlata, amely abban áll, hogy a dolgokat Isten szemével nézzük, az egység és a közösség szempontjából. A jelöltek ketten vannak, Barzabás József és Mátyás. Akkor az egész közösség imádkozni kezdett, így, Uram, ki belelász mindenkinek a szívébe, mutasd meg, e kettő közül kire esik választásod, hogy átvegye az apostoli szolgálatban azt a helyet, amelyet Júdás hűtlenül elhagyott. Sorsot vetettek, és az Úr választása Mátyásra esett, akit a 11 közé soroltak. Helyreállítják így a 12 testületét, amely a közösség jele. Így a közösség győz a megosztottság az elszigeteltség fölött, egy olyan gondolkodásmód fölött, amely privatizálja a saját teret. Mindez azt jelzi, hogy a közösség az első tanúságtétel, amit az apostolok nyújtanak. A pápa Jézus szavára utalt, arról tudják majd meg rólatok, hogy tanítmányaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. A 12 apostol az apostolok cselekedeteiben megmutatja az Úr stílusát. Ők Krisztus üdvösségszerző művének meghatalmazott tanúi, és nem saját vélt tökéletességüket mutatják meg a világnak, hanem az egység kegyelmén keresztül azt a másikat emelik ki, aki immár új módon él népe körében, vagyis Jézus Krisztust. Az apostolok arról döntenek, hogy a feltámadott uralma alatt kívánnak élni, amely a hiteles önátadás egyetlen lehetséges légköre, mondta a pápa.
Anche noi abbiamo bisogno di riscoprire la bellezza di testimoniare il risorto.
Nekünk is szükségünk van arra, hogy újra felfedezzük a feltámadottról való tanúságtétel szépségét, hogy kilépjünk az önmagunkra hivatkozás világából, hogy lemondjunk az Úr adományai visszatartásáról, hogy nyessünk középszerűségbe. Az apostoli testület visszaállítása a keresztény közösség azonosító DNS-eként értelmezhető, hogy egység és szabadság legyenek, hogy ne féljenek a különbözőségtől, hogy ne tapadjanak a dolgokhoz, hanem legyenek tanúk, vagyis az élő Isten tanúságtevői. Zárta szerdai katekézisét Ferenc pápa. A szentélyavatási kongregáció dekrétumai vértanúság és hősies erénygyakorlás elismeréséről. Ferenc pápa június 11-én magánkiavatáson fogadta Angelo Becciu bíborost, a szentélyavatási kongregáció prefektusát. Az audiencián a szentöte jóváhagyta új dekrétumok közzetételét, amely három személy vértanúságát és 7 Isten szolgája hősies erénygyakorlását ismeri el. Pilar Gullion, Iturriaga és 2 társa, mindhárman spanyol női világi hívek, a spanyol polgárháború idején szenvedtek vértanúságot az egyházöldöző kommunistáktól. Agustino Tolton, az Amerika Egyesült Államok egyházmegyés papja, Enzo Boschetti, olasz egyházmegyés pap, Felice Tantardini, olasz külmissziós testvér, Giovanni Nadiani, olasz világi testvér, Mária Paola Muzzeddu, szerzetesnővér, a legtisztább anya-lányai kongregáció alapítója, és Maria Santina Collani, olasz irgalmas nővér hősies erény gyakorlását ismeri el az új dekrétum. Most hallgassák meg interjúnkat Jungber Béla lovaggal, a Jeruzsálemi Szentsi Lovagrend magyarországi helytartójával. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Jungber Béla lovagot, a Jeruzsálemi Szentsi Lovagrend magyarországi helytartóját, aki a szokásos évi konzultájára, az Európai Helytartók évi római nagy tanácskozására érkezett. Kedves Béla, ez alkalommal milyen témákat érintettetek?
Mindenek előtt tisztelettel köszöntöm én is a hallgatókat. Hát éves rendezvényről van szó, ilyenkor a lovagrend nemzeti szintű helytartóságainak vezetői összegyűlnek, áttekintjük a megvalósított projekteket, és új prioritásokat jelölünk ki. Érdekes változás, hogy az eddigekhez képest hármas bontásban határoztuk meg azokat az irányokat, amelyekben nekünk dolgunk van. Történetesen miben áll a dolgunk? A szentföldi keresztények megmaradását, életét és szülőföldjükön történő megmaradását biztosító intézmények működésének a fenntartását finanszírozzuk, szervezzük, segítjük. Ez a három neves új prioritás, az egyik, lehet, hogy szokatlanul hangzik, az oktatás, a nevelés. A második a humanitárius segítségnyújtás, a harmadik pedig a pasztorációs munka. Ezt nekünk így jelölték ki, hosszas viták voltak erről, és boldogan tudunk azonosulni ezekkel a feladat kijelölésekkel. Látni kell, hogy nem segélyeket kell osztani, ott nem elég, hanem az oktatási intézmények a kulcsát jelenti annak, hogy azok az emberek szerves, organikus, hitben épülő közösségként meg tudjanak maradni. A döbbenetes az, hogy gyermekek elfogytak, keresztények elfogytak sok helyen, és kénytelen a Jeruzsálemi Latin Patriarkátus iskolákat megszüntetni. Tessék elképzelni, hogy muszlim szülők kérik, hogy ne zárjuk be, mert szeretnék, ha gyerekeik továbbra is, a muszlim gyerekek továbbra is keresztény iskolába járhatnának, mert és ezzel, mint egy figyelmeztetnek is, hogy a keresztényeknek sem lenne jó, ha hagyományos állami muzulmán vagy izraeli egyéb iskolába járnának. Tehát olyan muzulmán gyerekek kerülnek ki a keresztény iskolákból is, akik toleranciára, együttélésre, mértéktartásra, önismeretre és a másik elfogadására nyitottabbak.
Az ottani keresztény gyerekeknek a hiánya a migráció következménye?
A Szentföldön, ami alatt mi Izrael államot, Palesztinát, beleértve Gázát és Jordániát értjük, a hite miatt senkit nem üldöznek, de ez kevés. A közösségek megmaradását biztosítani képes szociális, gazdasági, kulturális körülményekre lenne szükség, megélhetésre, munkahelyre, életképre. Azon kívül látni kell, hogy a jogbiztonság romlik. Biztonságra való hivatkozással területeiket elkobozzák. Mozgáskorlátozási intézkedéseket vezet be Izrael a helyzetre való tekintettel, de a lényeg az, hogy az élet romlik, és van egy spontán, egyre tömegesebbé váló elvándorlási hullám. Az naivság, amiről újságírói szinten, vagy akár politikusi szinten beszélnek, hogy így meg úgy menedzseljük a hazatérést. Aki elindult, az nagyrészt elmegy. Nekünk meg kell előzni, hogy elinduljanak. A hazatértek, hazatérésének segítsége sok szempontból illúzió, bár jelentős program is, nem lehet ettől eltekinteni, de az igazi hatékony eljárás az lenne, hogy segítsük ezeket az embereket, hogy helyben maradjanak szülőföldjükön.
Ez az iskolaprogram, ez iskolák építését jelenti, tanárok képzését, miben áll konkrétan?
Nagyon fontos a kérdés. Olyan nagy a baj, és olyan kevés a forrás, hogy nem akarunk építkezni, építeni. Meglévő objektumokban lehetőség szerint szeretnénk minőségi oktatást biztosítani, és miután a kereszténység kisebbségben van, és számbelileg sorvad, számolni kell azzal, hogy adott esetben muszlim gyerekek is ilyen iskolába járnak, de ezzel együtt számunkra a prioritást az jelenti, hogy a keresztény gyerek keresztény iskolába járjon. Mindenek előtt a tanárok fizetésének biztosítása jelent gondot, a tananyag biztosítása jelent gondot, és az, hogy a gyerekeknek az iskolába járáson túlmenően valamilyen egyéb közösségi foglalkozást is, közösség erősítő, megtartó, olyan hátteret tudjunk biztosítani, amit a családi szülői háttér sokszor nem tud megadni.
Az iskolában a gyerekek együtt tanulása muzulmán, illetve keresztény oldalról, ez gondolom neki könnyebb, mint a felnőtteknek.
Teljességgel könnyebb, ehhez szakképzett, felelős tanszemélyzet áll rendelkezésre, és le kell szögezni, hogy mi a nyoma vagy a jele nincs annak, hogy a gyerekeket felekezetileg manipulálják. A keresztény legyen igaz és jó keresztény, a muzulmán legyen jó muzulmán, de az ott kezdődik, hogy saját magát becsülve a másikat elfogadja.
Nem okoz ez meglepetést a muzulmánnak ez a meg nem különböztetés keresztény oldalról, szemben a náluk szinte sztendernek tekinthető megkülönböztetéssel?
Le szeretném szögezni, hogy nem a nagy értelembe vett nagy közel-keletről beszélünk. Izraelről, Palesztináról, Jordániáról beszélünk, ahol ez a kérdés másképp jelentkezik.
Igen.
Itt a szíriai és az iraki helyzethez hasonló tömeges keresztény üldözésekre nem került sor, Izrael pedig jelentős politikai beágyazottsága, katonai képességei, elhárítási képességei kapcsán pedig a kívül jelentkező válságok begyűrűzésének a jelentkezését meg tudta akadályozni Izrael államban. Tehát amikor a szentföldi keresztényekről beszélünk és lovagrendünk erre koncentrál, akkor ez nem érinti a teljes széles közel-keleten jelentkező, egyébként nagyon kritikus romló helyzetet.
Hogyan lehet az európai lovagrendi képviselőknek a közösségét Magyarországhoz kapcsolni?
Sok lehetőség van erre. Először is idén először azon kívül, hogy az előzetesen leadott éves jelentéseinkből tájékoztatjuk a vezetést. A vezetésünk a nagy magisztérium, illetve a nagymesteri hivatal. A hatékonyabb munka érdekében munkacsoportokat hoztunk létre geográfiai, földrajzi bontásban. És itt először is szembetűnő, hogy hiába vagyunk egységesen keresztény, katolikus egyházunkhoz kötődő erkölcsi világnézeti alapon, mennyire sokrétű és mennyire eltérő országonként az a valóság, amiben élünk, és ilyen alapon egyrészt beszámolunk az általunk tapasztalt nehézségekről, eredményekről, továbblépési irányokról, másrészt pedig megkapjuk azt az erősítést a lovagrend vezetése és az egyház részéről, hogy hatékonyabban tudjuk ezt végezni. Na most, ami a magyar tevékenységet illeti, hát ugye beszámoltam arról, hogy lovagrendünk szeptemberben lovagrendi zarándoklatot szervez a Szentföldre. Megemlítettem, hogy az erdélyi csíksomlyói pápolátogatás alkalmából lovagrendünk egy autóbusznyi testvérünk részvételével zarándoklatot szervezett, és megemlítettem azt is, hogy ünnepélyesen meghívtam a megfelelő mandátum birtokában a lovagrendek vezetőit és képviselőit arra, hogy Budapesten 2020. szeptemberében az 52. eukarisztikus kongresszus alkalmából örülnénk annak, ha egyházunk és hitünk felmutatása, a vonatkozó szentségimádások, a vonatkozó liturgikus események részeként meg tudna nyilvánulni rendünk is ebbe a nagy egészbe ágyazottan. A liturgikus eseményeken résztvéve rendi öltözetben, közös imákon résztvéve, valamint lovagrendünk központja a Zuglóban található Hermina kápolnában rendi misét tudnánk szervezni, és akár készek vagyunk arra is, ha erre ráborint a vezetőségünk Rómában, hogy akár egy konferenciát is szerveznénk, ami arról szólna, hogy ebben a bonyolult világban, amely kapkodva keresi a gyökereit, ebben hol tud egyházunk és hitünk képviseletében rendünk is szerepet vállalni.
Milyen volt a fogadtatás?
Hát a fogadtatás vegyes volt. Egyrészt minden kezdeményezést spontánul, testvériesen örömmel fogadnak, másrészt többen rákérdeztek, hogy mi is ez tulajdonképpen, és hát egy eukarisztikus rendezvényen mit akar a lovagrendünk, amely a közel-keletre koncentrál, de a rákérdezéseket úgy érzem, hogy sikerült feloldani, és bízom benne, hogy sokan el fognak jönni, aminek igazán örülök, hogy Edwin O'Brien bíboros, a rendünk nagymestere és az ő csapata, tehát sokat magával biztosan ott lesz erre ígéretet tett.
Hálásan köszönöm a beszámolót. Jungber Béla lovaggal, a jeruzsálemi Szent Csillovagrend magyarországi helytartójával készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szerdai adásunk véget ért. Figyelmüket köszöni és búcsúzik Vértes Agyai László, a mai adás szerkesztője. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora. Igéző. Vallomások Isten szaváról.